Jó estét kívánok! Köszöntjük mindenkit a virtuális Beit Midrásban, és folytatjuk a sorozatunkat, a Peszachi Hagadát, átveszünk a kabbalisztikus és haszid filozófia alapján. Csak tegnapról maradt még egy kérdés, amit az egyik néző írt, hogy mit csináltak a szentély idejében az öreg emberekkel, ugyanígy a kérdés a beteg emberekkel, akik nem tudtak felmenni Jeruzsálembe. Ugye lényegében miről van szó? Arról van szó, hogy három zarándok ünnep van. A Pesach, amit holnap után fogunk ünnepelni, a Sávolt a Toraadás ünnepe, és a Szukkot a sátrak ünnepe. Erre az van írva, hogy mindenkinek, minden férfi, de hát a családok is szoktak felmenni Jeruzsálembe. Akkor az a kérdés, hogy azok, akik nem tudtak felmenni, mert idősek voltak, kicsit talán még betegesek is, mit történt velük? A válasz, hogy ezek otthon maradtak. Például, ha beszélünk a peszachi áldozati húsról, Peszachkor, a széderen, akkor természetesen csak azoknak szól ez, akik ott voltak Jeruzsálembe. Mert a szentélyben bemutatják az áldozatot, utána az áldozati húsnak szabad volt a Jeruzsálem határain belül elfogyasztani. Nem volt szabad azt kivinni a határon kívül. Ha kimegy a Jeruzsálem határától, akkor már nem fogyasztható. Szóval ezért, aki otthon maradt, az természetesen erről lemaradt. A Talmudban van egy példa, Reb Júda ben Betéra, akit nem ment fel Jeruzsálembe, mert nem tudott felmenni. Vannak más példák is erre. Ami azt jelenti, hogy természetesen mindenki igyekezett felmenni, aki csak tudott, és természetesen aki tudott, akkor az egész családjával is ment fel. De nem mindenki. Egy további példa, a Sámuel proféta. Ugye az van írva, hogy a Sámuel profétának az apja, és a két felesége, Hanna és Pnina, mindketten felmentek, ugye, mert ünnep volt. De amikor Sámuel megszületett, akkor otthon maradt, és csak 3 éves korában jött még egyszer a férjével fel a szentélyben. Még egy kiegészítés a tegnapi órára, hogy említettem azt, hogy valamikor az is elképzelhető, hogy a gyerek ellopja az afikomat, az a kis macesz, amit félreteszünk, és ugye ez, és utána még az is lehet, hogy a gyerek nem is emlékszik, hogy hova tette, és említettem egy esetet, amire én emlékszem, ami velem történt. Erre a mai napon felhívott engem egy unokatestvérem New Yorkból, aki megnézte a tegnapi órát, és azt mondta, ó, én emlékszem egyszer, mikor én voltam ott a széderen, akkor az történt, hogy én elvettem az afikajmat, eltettem, eldugtam ezt valahova, és utána elaludtam. No, a kis Báruk elaludt, és amikor megérkeztek az afikajmenhoz, akkor én nem voltam beszámítható állapotban, és nem találtak az afikajment. Ilyenkor azt mondja a Sulchan Aruch, ha nem találnak meg az afikajment, akkor új macesz kell venni a dobozból, és azt elfogyasztani az étkezés vége. Ezek pár kiegészítés a tegnapi, azaz most folytatjuk a Hagadát, és még egyszer mondom, én követem a Hagadát ezzel a Hagadával, és múltkor fel is raktam ide ezen az oldalon, és akkor folytatjuk. 21-es oldalon, vagy a 20. oldalon, Jochoil Mérés Hodes. Azt hihetnénk, hogy már Nisan elsőjétől fogva bele kell fognunk a kivonulás elbeszélésébe. Miért gondoltunk volna? Azt mondja Hagadát, húha, talán már a hónap elejétől már kellene mesélni a Peszachi kivonulásról. Ugye arra emlékszünk, amiről beszéltünk, hogy egész évben említeni kell a Peszachi kivonulást, Peszach este a Szédennel el kell beszélni részletesen. És minél részletesebben, annál jobb. És erre mondja a Hagada, arra gondoltam volna, hogy már a hónap elejétől is kell. Miért? A válasz erre az, mert a halacha szerint 30 nap a Pészach előtt már foglalkozni kell a Pészachal. Elsősorban a halacha arra gondol, hogy tanulni kell a Pészachi törvényt, mert a tanulásnak a sorrendje az, év közben mindenki azt tanul, ami épp a szíve kíván, egyik tanulja a szombati törvényeket, a másik tanulja az a kóser étkezésnek a törvénye, a házasság törvénye, a polgári törvénykönyv, ugye károkozás, adásvételek, stb. Mindenki azt tanul, amit akar. Jön az ünnep, akkor ünnep előtt 30 nappal kell egy kis időt szakítani az ünnepi törvényeknek. Elsősorban egy kicsit ismételni, az ember tudja, miről van szó, és a másik egy kicsit hangulatot kell kelteni, hogy úgy, amikor jön az ünnep, akkor az ember már teljesen beleélte magát ebben a helyzetben. És erre azt gondoltam volna, hogy hú, beleélni magad ebben a helyzetben, azt jelenti, hogy minden nap mesélni minél többet az egyiptomi kivonuláson. Vagy, ha az ember véletlenül valami történt, és tudja előre, hogy ott nem lesz otthon a széderen, hanem valahol kell lennie, akkor talán Pészach előtt teljesítsen ezt a micvát. Erre azt mondja Hagada, hogy nem, a Tóra azt mondja, Bavurze, csak ennél fogva, amire rámutatunk valamire. Mire mutatunk rá? Rámutatunk a maceszre, és rámutatunk a tormára. Vagyis, amikor micva enni a macesz és a keserű fű a torma, akkor micva elbeszélni, ha nem micva enni a maceszt, és nem micva enni a keserű fű, mert nem szédelen vagyunk, akkor nem kell ezt még mesélni, nem kell még elbeszélni a Peszachi története. Vagyis nagyon szűk idő van erre, csak széder este, se előtte, se után, és természetesen ezt nem lehet pótolni, ha elmaradt. Ebben a 30 napos felkészüléshez tartozik természetesen a nagy takarítás. Most a nagy takarítás ez nem valami tavaszi nagy takarítás, a nagy takarítás az ünnepi takarítás. Vagyis, amikor kitakarítunk a lakást azért, hogy ne legyen semmiféle homec a birtokunkban, akár csak morzsák ne maradjanak a birtokunkban. És erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy az a szokás, hogy még súrani szoktak a falat és a székek is, ahol talán érintkezett a homecol, hogy sehol ne maradjon, és ez egy szokás, aminek van alapja. Mit jelent ez, aminek van alapja? Mert itt szigorúan nézve csak a halachát, nem kellene olyan szigorúan, nem kellene ilyen nagy takarítást végezni, mert az ember egyszer csak kitakarít, mondjuk egy porszívóval, és akkor az rendben van. Egy alapos takarítás, ami egyébként a szokás már biztos, hogy 6-7-800 éve biztos, ennek az dokumentálva van, hogy a szokás ez mindig az volt, nagyon alapos takarítás, az egy nagyon komoly, van neki komoly alapja, mert azt akarunk, hogy nem maradjanak morzsák, nehogy véletlenül, ne véletlenül az ember egy kis morzsát venne a szájában ünnep alatt. Ez mind a 30 napos felkészüléshez tartozik. Annak ellenére hallottam már olyasmit is, hogy valaki már kezdett takarítani még több mint 30 nap a Pészak előtt, de ez egy kicsit sok. Hogy az anyukám az télen is simán takarít Pészakra, hogy ne legyen sok munkája Pészak előtt. Jó, mindenki a saját maga osztja be, de valójában a nagy takarításnak az ideje az a 30 napos időszak az ünnep előtt. Folytatjuk a Hagadát, és itt van egy nagyon érdekes bekezdés. Mit hila ajdá vagy de zara haja a viszény. Kezdetben őseink pálvány imádók voltak, de mostanra rávezetett az örökkévaló az ő tiszta hitének szolgálatára. És kiről van szó? Terach, Ábrám és Náhor apja, ő bálvány imádó volt, és az Isten magához vette az Ábrámat. A Talmud szerint nagyon-nagyon fontos annyira visszamenni a történelemben. Nem ott kezdeni, hogy rabszolgák voltunk és szabadultunk, hanem még vissza kell menni jóval korábban, még a történet elejéhez. Hol kezdődik a zsidó népnek a története? Ott kezdődik, ahol Ábrám megszületett egy bálvány imádó családban, és aztán az örökkévaló onnan kiemelte és magához vette. Itt van a kezdete a zsidó népnek. Azért mondom a kezdete, mert az csak a kezdete a zsidó népnek, mert valójában a Tóra adásnál, miután szabadultak Egyiptomban, az Isten lejött Színei hegyre, akkor van az igazi, akkor lett a zsidó népből nép, de hát az kezdett alakulni, az a helyes szó erre, hogy kezdett alakulni már Ábrahámnál. Miért olyan fontos ezt elmondani itt? Miért kell beszélni, ahogy a Talmud megfogalmazza, matchil bignut, kell kezdeni a szégyenletes részleteket is el kell mondani. Hogy nem vagyunk mi egy olyan bahovet, egy olyan tiszteletre méltó család, pontosabban eredetileg nem olyanak voltunk, Terach, bálványimádó, stb. Miért olyan fontos ezt elmondani? Általában az ember nem dicsekedik ilyen dolgokkal, és ezt elmarad. Mesél mindenféleket, ami szép is jó, nem hazudik, de nem meséli. Miért olyan fontos mesélni itt, amit a Talmud maga is úgy fogalmazza, matchil bignus, umisayim bishvach. Kezdjen a szégyen részével, és aztán pedig térjen át a dicséretre. Ugye, a dicséret az Isten magához vette, és kiszabadított minket Egyiptomot, de miért olyan fontos mondani az elejét is? A kommentátorok azt mondanak, hogy ez azért olyan fontos volt, mert az igazi dicséret az Istennek az, hogy bálván imádó családból kiemelt valakit, de abban a percben, hogy az illető elfogott Ábrám, elkötelezte magad az egyisten hithez, és az egyisten hitnek a terjesztésére. Innentől kezdve az Isten teljesen a sajátjának tekintette, és ezért minden csodát megtett, hogy tudja szabadulni Egyiptomból, stb. Stb. Akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten még annak ellenére, ilyen a hátterünk, mégis mindent megtett értünk, és ilyen nagy csodákat tett, hogy szabaduljunk Egyiptomból, és azért van mindez, mert mi vállaltunk az Isten szolgálatot. Ami egy nagyon fontos tanítás ez, nem csak abban az időben, hanem mindig is. Az ember közeledik a zsidóság, az azt mondja, hogy igaz, hogy ősém zsidók voltak, de hát már nem voltak vallásosak, már nem annyira, és lehet, hogy még más dolgokkal is foglalkoztak, más utakra jártak, ami nem csak a nem zsidóság, hanem még ellenkező irányba mentek. Hát akkor érzi magát, hogy ilyen ember, aki ilyen háttérrel tud visszakapcsolódni a zsidósághoz is melyen, mert azt mondjuk, figyelj, az egész zsidó nép kezdődik egy bálvány imádó családban, és ezért az, hogy olyanak a második világháborúnak köszönhetően, vagy a korábbi asszimilációnak, vagy utána az átkas rendszernek, és az ember itt más útra tért, azt nem kell, hogy legyen akadály annak, hogy ma a nagy szabadságban az ember visszataláljon az utat a zsidósághoz. Baruch Shaimer Haftochoszai Israel, Baruch Hu. Áldott, aki betartja Izraelnek tett ígéretet. Áldott ő. Mert az örökkévaló azt mondta, hogy 400 éven keresztül lesznek rabszolgák, és megmondta Ábrahámnak, tudd meg, hogy ivadékaid idegenek lesznek egy országban, mi nem az övék, és 400 esztendőn keresztül dolgoztatják, és gyötrik majd őket, de a végén szabadulni fognak. És hálát adunk az örökkévalónak, aki betartja Izraelnek tett ígéretet. Most tényleg ez a nagy köszönet az Istennek, hogy tetted ígéretet, és nem tagadta meg, és nem feledkezett el róla. Hát ez magától értető, az embertől is elvárjuk, hogy a teszed ígéretet akar tartsa be, és akkor miért olyan nagy dolog az Isten betartatta az ígéretet? A válasz erre az, hogy nem olyan egyszerű itt a dolog. Az Isten nem csak simán teljesítette az ígéretet, hanem mint egy jó könyvelő, kicsit átkönyvelte az egészet. Mert az van írva, hogy az Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy 400 éven keresztül lesznek rabszolgák. Valójában hány évig voltak Egyiptomban rabszolgák? 210 éven keresztül. Ami egy picit több, mint a fele. És már is szabadultak. És erre nagyon hálásak vagyunk az örökkévalónak, hogy nem vártam, nem csak a teljesítette, hanem milyen gyorsan teljesítette. 210 év után teljesítette azt az ígéretet, ami 400 évre szólt. És hogyan tudta az Isten ezt így csinálni? Ha azt mondta 400 év, akkor hogy lett belőle 210 év? Erre több magyarázat van, és lényegében olyan, mint egy ügyes könyvelő, aki könyvel jobbra-balra, és így az összes szám, amit akar, összejön. Ebben az esetben az Isten, mint a nagy könyvelőnek ki kellett hoznia, hogy a 400 év beleférjen 210 évbe. Hogy lehet, hogy 210 ki fogja adni 400-at? Erre több magyarázat van, erre a midrásokban és a Haggadah kommentárjaiban. Az egyik azt mondja, hogy az Isten nem mondta pontosan, mikortól kezdve. És erre azt mondta, miután Izsák megszületett Ábrahámnak, annantól kezdve Ábrahám már náv volt, azt szintén már vándorolt, mert nincs az írva, 400 éven keresztül lesznek Egyiptomban. Az van írva, 400 éven keresztül lesznek egy országban. Vagy idegenek lesznek egy országban. És Ábrahám tényleg vándorolt már Izsák születése óta. Ha ez így van, és tényleg a Midrás levezeti, hogy ha megnézzük Izsáknak a születése, és azt a pontot kezdünk számolni, akkor tényleg 400 év múlt el azóta. Akkor teljesült a 400 év, hiába maga a rabszolgaság az 210 év volt. A másik magyarázat azt mondja, hogy sokkal többet dolgoztak. Sokkal többet dolgoztak, az így sokkal nehézebb munka. Így, hogy egy napos munka majdnem két napnak felel meg, és ezért 400 évi rabszolgai munka az kijött a 210 évből, mert majdnem kétszer olyan nehéz volt, mint amire várható volt. Hogy az is, hogy éjjel és nappal is dolgoztatták őket, és nem csak nappal. Talán ez azt is lehet hozzátenni, hogy ez nem csak egy fizikai rabszolgaság volt, hanem még egy spirituális is. Akkor megint megduplázza. És erre adunk a nagy hálát. Hálát adunk az örökkévalónak, hogy 210 év után már szabadított minket, mert ő tett egy ígéretet. Erre az a kérdés, hogy miért tényleg olyan fontos volt az Istennek, hogy 210 év után már szabaduljon a zsidó nép. Ehhez azt mondja a Kabbala, és ezt már említettünk, mert ez végig megy itt a kommentárokban, állandóan visszautalunk erre. Hogy valójában a zsidók, amikor szabadultak Egyiptomból, nagyon-nagyon alacsony spirituális szinten voltak. És erre azt mondja a Kabbala, 50 szintet lehet siedni a tisztátalan oldalára. És a zsidók 49 szintet már megtették. A probléma az, ha elérik az 50. szint, onnan már szinte lehetetlen szabadulni. És erre az Isten azt mondta, ebben a pillanatban muszáj szabadítani őket, mert ha nem szabadulnak onnan most, akkor vége. És erre vagyunk olyan hálásak, hogy az Isten felmérte azt a pillanatot, amikor látta, hogy vagy most, vagy soha. És erre gyorsan átkönyvelte, hogy a 210 év felelje meg a 400-nak, és szabadultunk. Ez egyértelműen megfelel az előbb, amit mondtam előbb, talán a spirituális rabszolgaság az szépen megduplázza a számot, és ezért 210 már 400-nak számít. Mert ez arra tanít minket, hogy akármilyen spirituális mínuszban van az ember, ma este kap az embered lehetőséget, szabadulás ünnepen, hogy tudjan kitörni a rabszolgaságából, tudjan kitörni a saját határaiból, és eljutni a tóraadásig Szinai-hegyhez. A bekezdés végén úgy olvasunk, hogy az örökkévaló megígérte, de ítéletet tartak azon a népen is, amelyet szolgálnak, aztán pedig kincsekkel megragadva kivonulnak onnan. Hogy nem csak ott szabadulni fognak, hanem még nagy kincsekkel. És a Talmud azt mondja, hogy hihetetlen nagy kincsekkel hagytak el Egyiptomat, mert az van írva a Tóra, azt mondja az Isten nevében, az örökkévaló szól Mózesnak, szólj el a zsidó népnek, kérjenek el mindenféle kincseket. Vagyis, amikor végre eljut az a pillanat, a szabadulásnak a pillanata, akkor, és mindenki várja, hagyjanak el már az Egyiptomot, mert már nem bírják ezt a sok csapást, akkor a zsidók, mint egy feltétet, először adjál ezt, először adjál azt, arany, ezüst, drága kövek, akármi, és így rengeteg kincsekkel hagytak el Egyiptomot. A Talmud azt mondja, hogy nem volt egy zsidó, akinek nem volt 5 szamár teli kincsel. Nem tudom, hogy szó szerint kell venni ezt a számot, vagy csak az a lényeg, hogy rengeteg, de mindenképpen nagyon sok kincset vittek magukon. És erre van az a híres történet a Talmudban, hogy sok évvel később, Nagy Sándor idejében jött egy egyiptomi küldöttség, és azt mondták, hogy szeretnék elszámolni. Azt mondja, a Tórában van benne, hogy elkértek kincseket. Most szó szerint azt írja a Tóra, vagyis álló úgy is lehet értelmezni, hogy kérjenek, vagyis álló úgy is lehet értelmezni, hogy kérjenek kölcsön. Most ha kértek kölcsön, akkor ezt ki kell fizetni. Vissza kell fizetni, sehol nincs írva, hogy a zsidók visszaadtak ezeket a kincseket. És erre jött egy egyiptomi küldöttség, és szeretne elszámolni. Hát, hirtelen nem tudtak mit válaszolni, és erre az van írva, hogy volt egy ilyen egyszerű zsidó, aki azt mondta, kérem, én szeretném elmenni velük tárgyalni. Ez benne van a Nagy Hagadánkban, a 67. oldalon, benne van, hogy egy bizonyos Gvia ben Psisza nevű zsidó azt mondta, én vállalom, hát én fogom tárgyalni velük. Jó, eljön tárgyalni, és ők megint azt mondanak, hogy no, Tóraban van benne, hogy kölcsönkértetek, akkor most el kell számolni. Erre azt mondja, hogy viabem psisza, rendben van. De az is benne van a Tórában, hogy 210 éven keresztül rabszolgák voltunk. Sehol nincs írva, hogy kaptunk volna fizetést. Akkor számoljunk el egy 600 ezer zsidó, aki rabszolgaként szolgál 210 éven keresztül, és aztán nézzük meg, ki tartozik kinek. Azt mondja, a Talmud másnap már gyorsan elhagytak az országot, és nem jöttek vissza tárgyalni. Ezt jelenti az, hogy tényleg az Isten azt mondja, nagy kincsekkel, akkor azt mondja, hogy nem emberi méretre van mondva ez a nagy kincs, hanem az isteni mértékre van ez adva, hogy nagy, nagy kincsek. Van egy ilyen mondás, az egyik rabbi egyszer feltette a kérdést, hogy miért eszünk maceszt, pászkát, mert nem volt idő, hogy kelljen a tészta. Miért eszünk maröjr, a keserű fű, mert nagyon keserű volt Egyiptomban a rabszolgaság. Erre felmerül a kérdés, akkor ha emlékezünk mind erre, miért nem emlékezünk a nagy kincsekre is? Valójában azt írja a Shulchan Aruch, hogy illik tenni az asztalra ékszer, drága, edények és minden, tényleg mutatni, hogy a zsidók szabadultak Egyiptomba. De ez nem egy kötelező dolog. Miért nem kötelező? Mert azt mondta az a rabbi, a keserű fűre emlékezünk, az sajnos még mai napig is megvan nekünk. A nagy kincsre nem emlékezünk, mert abban nem marad semmi. Amikor Izraelben az 50-es években volt egy nagy vita, hogy szabad-e elfogadni a Németországtól kárpotlást a holokauszt után, volt, aki azt mondta, hogy nem szabad, mert ez tisztátalan pénz, stb. És erre az egyik rabbi arra hivatkozott, nézd csak meg, Egyiptomot is úgy hagytak el, hogy vittek magukkal nagy kincset. Ezek szerint nincs annak akadály, hogy vigyenek el. Miért? Mert azt, amit ők kaptak, az nem kaptak ajándékban, ugyanide a németektől se kaptak ajándékban, ez kártérítés, vagyis rabszolgák voltak, és még ennél sokkal rosszabb is. Azt jelenti, hogy ez a pénz az valójában a miénk. Mi megfizettünk érte sajnos nagyon drágán, és ez nem valami ajándék, ami csak a barátság jegyében adnak. És ezért semmi akadály nincs annak, hogy elfogadni ezt a pénzt. A Lubavitcher Rebbe erre például azt mondta, az ember nem akarja elfogadni, mert úgy érzi, hogy mit tudom én, a rokonoknak a vére tapad rá, vagy ilyesmi, akkor adhagyni a németeknek semmi értelme nincs. Kérje el az ember azt, és használja ezt az ember fel egy jó célra, egy zsidó iskolát alapítson vele, támogasson egy zsinagógát, vagy mást, de lemondani róla, és ez marad náluk, az mire jó. A kabala szerint a nagy kincs azt is jelenti, hogy egy nagy kabalisztikus kincs. Mi az a kabalisztikus kincs? Olyasmit mond a kabala, hogy Isten világteremtéskor az Isten úgy építette a világot, volt egy nagy robbanás. Robbanás következtetében 288 isteni szikra szétszórodott az egész világon, és a mi feladatunk azt összeszedni. Vagyis az eljutott a nem szent dolgokhoz, és a mi feladatunk visszahozni azt a szenthez. Erre azt mondja a kabala, ott Egyiptomban a 288 isteni szikra sikerült 280 szikrát már visszahozni. Ezzel a nagy kincsekkel, amit vittek ki magukkal. Összesen maradt 8 szikra, és azóta foglalkozunk ezt a 8 szikrát kihozni és visszahozni a szentbe. Mit jelent visszahozni a szentben? Például, ha van nekem egy tárgy, és azt a tárgyat lehet felhasználni, egy darab papír, akár egy darab papír. Erre a papírra lehet írni szent szöveget, és nem szent szöveg is. Abban a percben ezt a papírt magamhoz veszem, és írok rá szent szöveget, akkor visszahoztam azt a szentbe. Mert minden, ami van a világban, akkor az isteni éltető erő által létezik. És ha ezeket a tárgyakat visszahozom a szentben, akkor lényegében az isteni éltető erőt visszahozok a szentben. És a mi feladatunk minél több dolgot, amit nem szent önmagában, használjuk fel a szentet. Például, itt van az internet, ami egy eszköz, amivel lehet információt közvetíteni. Erre mit csinálunk mi például most ezekben a pillanatokban? Az internetet és a Facebookot használunk mire a Tóra tanulásra. Ezek szerint akkor ez a technológia innentől kezdve már nem sima technológia, ez olyan technológia, amit használunk a szentre. Egy érdekes midrás van, a Lubavitcher Rebbe szokta említeni, megkérdeztek a Lubavitcher Rebbet, hogy lehet az, hogy a nagy beszédé, a nagy fábrengeneken, az szoktak, rajta voltak a helyi rádióban, sőt később a televízióban, kábeltelevízióban, hogy lehet rádió és televíziót felhasználni Tóra tanulásra, amikor általában nem szent dolgoknak a terjesztésére használják. Erre azt mondta a Rebbe, és idézte a Midrást. A Midrás azt mondja, hogy amikor felszólította a népet, hogy építsék fel a sivatagi szentét, és mindenki adakozzon a sivatagi szentére, erre azt mondja a Midrás, soha, nem teremtettem az aranyat, csak a szenté miatt. Vagyis a célja az aranynak, amiért Isten teremtette, az azért, hogy tudjan azt felhasználni a szentély díszítésére. De mire használtak fel először az aranyat? Aranyborjút csináltak. Azért előbb használtak fel azt bálványimádásra, és csak később használtak fel ezt az Istennek a szentélyt díszíteni, de mégis ez volt a cél. Azt mondja, hogy biztos, hogy minden más is, technológia, rádió, televízió, de a mi esetünkben az internet, biztos is szintén az Isten azért teremtette ezt, hogy tudjanak Tórát használni. És ez is az, amikor a szikrákat visszanyerünk a szentnek. Emlékszem egyszer, amikor az apám megérkezett ide New Yorkból, és akkor Nachman fiam, azt hiszem 9 éves volt, és akkor egy internetes osztályban tanult. Volt gyerek Alaszkából, Budapestről, Szibériából, csak az egész világon alakult egy osztály, és együtt tanultak Talmudot, mert nem volt még megfelelő osztály nekik. Így, tehát ma már hál' Istennek minden megvan a Beit Menachem iskolánkban, akkor még nem volt meg. Jó, nem volt olyan egyszerű az időt megtalálni. Alaszkában korán reggel volt, Budapesten késő délután, Szibériában már késő este volt, akkor egy osztály volt. Azóta már sok gyerek van, és különböző osztályok vannak. Mindenképpen apám ezt látta, hogy a tanultóra épp felnézett oda, azt mondja, ezért jött létre az internet. Hogy az én unokám tudjon Talmudot tanulni Budapesten, amikor nincs megfelelő osztály neki helyben. Ezt jelenti az a kincseket, hogy elhagytak Egyiptomot a kincseken. De ez a feladatunk továbbra is. A szent dolgok, a szent tárgyakat, azt természetesen a szentre fel kell használni, egy tfilint, egy tóra tekercset, de nem szentet szintén kell próbálni felhasználni, a szentre megfelelő útmutatása. Érdekes, hogy amikor az Isten azt mondta, hogy fognak, lesznek rabszolgák, azt mondta, egy nép, nem mondtad nevet. Ítéletet tartak azon a népen is. Héberül az Hagoy Asher Yavaidu. Ez az a nép, amely dolgoztatni fogja a zsidókat. Ha megnézzünk a számértéket, Hagoy Asher Yavaidu, az 671-es számot ad ki. Eretz Mitzrayim, Egyiptom országa, az szintén 671 számot ad ki. Vagyis, az Isten azt mondta, egy nép, akkor már el volt rejtve benne, és talán Ábrahám rögtön rá is jött, hogy melyik népről van szó. Ezt a Friedman-féle kézírásos Hagadából idézem, aki meghalt a holokauszban, és az ő nevét szeretném megörökíteni. Folytatjuk a Hagadát, még mindig a 21-es oldalon vagyunk. Hísa amdola viszeinov lanno. Ez az isteni ígéret vigyázta őseinket, és ez vigyáz bennünket is. Mert nem csupán egyetlen ellenség készült elpusztítani minket, hanem minden egyes nemzedékben támadnak olyanok, akik vesztünkre törnek. De a Szent áldott legyen ő, kiment bennünket a karmai között. Ez az isteni ígéret. Melyik isteni ígéret? Az az isteni ígéret, amikor azt mondja, hogy 400 éven keresztül lesznek rabszolgák, de szabadulnak onnan, és még az Isten ítéletet is tart felük, fölöttük. Igaz, hogy elsősorban itt az egyiptomiakról van szó, és az a 400 év, de valójában ez az isteni ígéret, ami örökké szól, minden nemzedékben, akár mikor, igaz, az Isten megengede darabig egy bizonyos fokig az elnyomást, az elpusztítást, de mindennek van vége, Isten ígéret, hogy annyi és annyi év, annyi és annyi idő után szabadulnak. Természetesen, amikor az apám ezt a bekezdést olvasta fel, akkor természetesen egy pár szónak muszáj volt elmondani egy pár szót a holokausztról, hogy túlélte, mindig azt szoktam mondani, milyen nagy csodák történtek vele, hogy ő túlélte a holokausztot. Amikor ezt mondjuk el, és ez egy olyan fontos mondat, bekezdés, akkor letakarjuk, lefedjük a macat, és felemelünk a bort. És hogy beszéltünk arról, hogy amikor felemelünk a bort, akkor a macest lefedjük, leteszünk a bort, felfedjük a macest, de hisa amda, annak van haszi dalama, van egy olyan dalom, amit régen Magyarországon nagyon el volt terjedve. Vihise yanda, vihise yanda, lávaj szej novellano. Vihise yanda, vihise yanda, lávaj szej novellano. Shelloi echod bilvad, ommad aleino lachalloi szejno. Shelloi echod bilvad, ommad aleino lachalloi szejno. Elo shebechol doiro doiro imdim aleino lachalloi szejno. Elo shebechol doiro doiro imdim aleino lachalloi szejno. Vehakadosh baruch hu matzileinu miyodom. Vehakadosh baruch hu matzileinu miyodom. A chassid dalom teljesen más irányba megy el. Vihise yomdo. Lávaj szejna velanó. Ezután kezdődik a Hagadának egy két és fél, három oldalon keresztül vannak idézetek, bibliai idézetek, és aztán kiegészítések, ahogy írva van. Az ember nem figyel jól oda, összekeveredik, és nem érti, hogy miről van szó. Valójában arról van szó, hogy Mózes második könyvében részletesen le van írva az egész egyiptomi rabszolgaság, és a 10 csapások, és a szabadulás. Ez vagy 10 vagy 20 fejezeten keresztül részletezve van. Most, Mózes 5. könyvében, 26. fejezet, ötödik verstől a kilencedik versig, 5, 6, 7, 8, nem, 4 versen keresztül, de összesen 4 versben össze van foglalva, tömörítve az egész egyiptomi rabszolgaság és kivonulás. Azt jelenti, akkor most, ha ma este kellene részletesen elmondani, nagyon részletesen elmondani egyiptomi kivonulást, akkor kellene 20 fejezeten keresztül felolvasni. Tehát ez kicsit hosszú az a 20 fejezet, de ha csak ezt a 4 verset elfelolvasunk, az nagyon kevés, túl tömör. És ma este pedig részletezni kell. Erre mit csinált a Hagadának a szerzője? Egy kis kompromisszum. Az alapja ez a 4 vers, a 5-től 9-ig ez a 4 vers. Csak kiegészít, ahogy írva van, kiegészíti még, hogy több részletet vesz át a második könyvből, de nem olvasunk végig a 20 fejezetet, hanem a 20-ból fontos részleteket idézünk, amivel kiegészítjük ezt a négy verset. Érdemes ez végig elolvasni, még a széder előtt az ember tisztában legyen. Például az van írva, Jákob lement kevesed magával. Nincs írva menni. Hogy írva van, 70 lélekből. És akkor így végig részletezi, hogy hányan voltak, mit csináltak, mi volt a rabszolgaságban, stb. És utána van például az, hogy az Isten maga kivezetett minket onnan, azt mondja, Isten nem bízta rá egy angyalra, vagy egy küldöttre, hanem ő maga kiszabadított minket Egyiptomból. Kabbala szerint egy angyal nem is tudott volna eljönni Egyiptomba, mert olyan erős volt a tisztátalanságot, hogy ez még az angyalt is érintette, hanem ma csak maga az Isten kivette és kiemelte a zsidókat a 49 mínuszból. Aztán már a 27. oldalon fel van sorolva a 10 csapás. A 10 csapás, azt ismerünk részletesen, Mózes második könyvéből. Olvasunk fel most a 10 parancsolat, a 10 csapást. Szóval az Isten büntette őket vérrel, békával, tetvekkel, vadállatokkal, dögvészel, kiütéssel, jégesővel, sáskajárással, sötétséggel és az első szülöttek halálával. Ez volt a 10 csapás, amivel az Isten büntette, sújtotta az egyiptomiakat. Ugye nézzünk meg csak egy pár mondat minden csapásról. Vér. Hogy minden víz, ami Egyiptomban volt, az vére vált. Borzasztó nagy szenvedés, hogy nem lehet tisztálkodni, nincs mit inni, szóval ez elég súlyos dolog volt. Békák, egyszer csak az egész ország tele lett békákkal, borzasztó nagy. Megint, ez minden dolog szenvedés jelent. Tetvek, az megint egy szenvedés. Vadállatok, ez akár nagyon sokan meg is haltak ebben. Nem találtam sehol, hogy lenne valahol egy szám, de hányan haltak meg, de borzasztó sokan voltak, akik meghaltak, a vadállatokat tele van az utca. Dögvész, hogy a házi állatok, a marhák és minden ilyesmi, egyszer csak kihaltak egy nagy része, az, ami a szabadba volt. Kiütés, ez megint a bőrükön éreztek kiütést, jégeső, az pedig tönkretett az egész mezőgazdaságot. Sáskajáras, megettek az, ami még a jégesőből megmaradt, sötétség, az hihetetlen sötétség, hogy semmit nem lehetett látni, sőt, még a Biblia azt is mondja, hogy mozdulni se tudtak. Amit mi el se tudunk képzelni, mert mi úgy képzelek el, hogy a sötétség, az csak a fénynek a hiánya. és ez nem zavar minket megmozdulni, felállni, leülni. Úgy tűnik, hogy itt olyan sötétség volt, ami egyszer csak mozdulni se tudtak, és az elsőszülöttek halála. Minden csapás az egy hétig tartott. A Talmud azt mondja, hogy figyelmeztetés volt minden csapás előtt, mert az Isten nem bünte csak akkor, ha előtte figyelmeztet, csak a fáró megkeményítette a szívét, és nem engedett a és nem fogadta el a figyelmeztetést. Azt mondja a Talmud, egy hónap, minden csapás az egy hónapig tartott. 3 héten keresztül tartott a figyelmeztetés, és 1 héten keresztül maga a csapás. A 11-es csapás eltér, mert a Tóraban az van írva, 3 nap és még 3 nap. Összesen 6 nap, akkor maradt még 1 nap a sötétségnek, aminek nem volt kihasználva idézőjelbe, és erre azt mondja a Midrás, az Isten ezt félretette, majd, ha szükség van rá, akkor valamikor fogja még elővenni. Emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor egyszer-kétszer, ott a 20 év alatt volt ilyen áramszünet egész New Yorkban, és ilyenkor mindenki emlegette, hogy húha, az Istennek még van egy csapása, ami még 1 napig kell a tartsa az a sötétség. És természetesen a tizedik csapás, az első születek halála, hát az 1 percig volt. Pont éjfélkor meghaltak. Az a szokás, hogy amikor elmondjuk ezeket a csapásokat, akkor minden csapásnál egy pici kis vért öntjük ki a pohárból. És erre 2 szokás van. Az egyik szokás az, hogy kis ujjunkat, ez volt elterjedve, nagyon sok helyen Magyarországon ez volt elterjedve, és én ismerem ezt az anyukámtól, hogy az ember beteszi a kis ujját a saját pohárában, és egy picit a alatta lévő tányérban egy csöpet önt ki. A haszidok megfognak a poharat, és kiöntenek belőle kicsit, és természetesen, mikor befejeznek, akkor újra töltik, hogy tele legyen, és illetve úgy az ember betette az ujját, vagy ilyesmi, akkor mindenképpen akkor újra megtölti. Mi ennek a jelentősége, hogy az ember kiöntött kicsit a borból? Erre az van írva Abarbaneltől. Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, ő volt a pénzügyminiszter Spanyolországban 1492-ben, amikor kiűztek a zsidókat annak. És ő egy nagy rabbi volt, amellett, hogy pénzügyminiszter volt, nagyon-nagyon sikeres, mert zseni ember volt. Ő a kommentárjában azt írja, hogy azért öntön ki egy kis bort, hogy a Salomon király azt mondja, bin foil oi vecho altismach. Amikor az ellenséged elesik, ne örüljön. Lehet, hogy megérdemelte, és az egyiptomok biztos, hogy megérdemeltek, de mi nem annak örülünk, a bosszúnak, hogy ő meglettek büntetve, mi annak örülünk, hogy nekünk mi jól jártunk, és a végén szabadultak ennek köszönhetően. És ezen mutatjuk, hogy mi részt veszünk a fájdalomban. Azt hiszem, a mi örömünk nem teljes, mert mi tudunk, hogy az, hogy mi jól járjunk, és szabaduljunk Egyiptomból, szükség volt az, hogy az egyiptomiak szenvedjenek emiatt. Annak ellen megérdemeltek, ez nem kérdés. A 10 csapásról mi az érdekes, hogy nem 10-szer fogunk kijönteni a borból, hanem 16-szor. Mert a 10 csapás után van egy ilyen mozaik szó, 3 mozaik szóban össze van foglalva a 10 csapás. De cach, adás, beachav. Hát így van összefoglalva. Mi az értelme ennek a mozaik szónak? Erre az van írva, hogy Dávid király a Zsoltárban más sorrendben írja le a csapásokat. És erre az ember ne gondolja, hogy tényleg más sorrendben volt. Erre összefoglalva a Júda azt mondja, ez a valódi sorrend, és Dávid király más ok miatt változtatja a sorrendet. És utána előtte még az van írva, vért, tüzet és füst oszlopokat, akkor szintén háromszor öntjük ki, összesen 16-szor. És erre a Sulchan Aruch azt mondja, hogy direkt keresett a Hagadát úgy, hogy legyen 16 a 10 helyet, mert az Istennek a büntető neve az úgy kezdődik Judvav, az 16, Johach, Judvav, Heichav. És a Judvav az ennek az Istennek a büntető nevenek a lényege, és ezért mindenképpen akartak elérni a 16-ot. Van egy olyan kabbalisztikus szokás, hogy azt a bort, amit kiöntünk, azt nem is öntünk ki a tányérban, ami a bor alatt van, hanem egy ilyen egyszerű edényben öntjük, mert ez a tisztatalanságot szimbolizálja, és nem akarjuk, hogy ez a pohárba a rendes tányérba kerüljen. Még azt is írja az Alter Rebbe, hogy lényegében úgy is lehet elképzelni, hogy a borba, amit kiöntjük, ezzel az isteni haragot eltávolítjuk, és marad csak az isteni kegyelem. És mindenképpen ez szinte az egyik oka, ami miatt mindenképpen utána hozzáöntünk még egy kis bort, a bor szimbolizálja az örömet, hogy a harag az elment, és marad a bor. Mondja a Hagada tovább. 10 csapás volt Egyiptomban, de utána a tengernél, ugye mielőtt ketté vált a tenger, a zsidók átmentek, az egyiptomok ott maradtak, megfulladtak a vízben, ott valójában 50 csapás volt. Miért? Mert ötszer annyi. Mert a 10 csapásra az van írva, hogy a csillagászok, a varázslók azt mondtak a fáraónak, hogy az isteni új van itt. Egy új az 10 csapást, isteni új a 10 csapást büntet, amikor az van írva, az Isten a kezével büntet az egyiptomokat, a tengernél, akkor az ötszer annyi, az 50 csapás. Erre folytatja a Talmud Rabbi Yossi Aglili és Rabbi Eliezer, és azt mondják, hogy tudni kell, hogy nem csak egy csapásról van szó, minden egyes csapás ez egy gyűjtőfogalom, és levezeti az egyik versből. Rabbi Yossi azt mondja, minden egyes csapás az gyűjtőfogalom, ami 4-ből áll, azt jelenti, akkor a 10, ez valójában a 10, ami 10 csapás, ami Egyiptomban volt, az 4-szer annyi, az 40, és a tengernél, ami 50, az szintén meg kell szorozni, 4-el az 200. A 29. oldalon olvasunk, Rabbi Kiva azt mondja, hogy ez egy gyűjtőfogalom, ami 5 csapásból áll. Azt jelenti, a 10 csapás az valójában 50-t jelent, és a 205, és az 50 csapás az 250 csapást mond. Ez egy kis matematika a széden. Emlékszem, hogy a gyerek voltam, kicsi voltam, akkor az apám mindenképpen itt a matematikát próbált kihegyezni. Akkor 1, 10, egy új az 10, akkor menni az 5 új, és menni az a gyűjtőfogalom, és akkor a szorza táblát kellett itt jól tudni, hogy tudjak eljutni 10-ből 50-ig, 50-ből 200-ig, 200-ból 250-ig, de hát a végén megtanultam a számokat jól. A kommentátorok felteszik a kérdést, hogy mire fontos ez? Mire fontos ez az infláció itt? 10 csapással kezdünk, azt pedig felvisszük 50-re, aztán 200-ra, aztán 250-re. Mire jó? Most a 10 csapás, ez nem elég nagy csoda, hogy utána még szükség van ezt felvinni még nagyobb és még nagyobbra? És a válasz erre az, Mózes második könyvében van egy olyan ígéret. Na jöjj meg! Im sem olyat ismál a kajlás emelőkeha. ha hallgatni, az Isten azt mondta, hallgatni fogtak az isteni hangra, és a mit isteni micvákat fogtak teljesíteni, akkor kalham machla se samti be micráim loj asszim alecho. Minden egyes betegség, minden egyes csapást, amit az egyiptomiakat sújtottam, akkor azt nektek, azt tartom tőletek. Azt jelenti, ha ők meglettek büntetve ezzel, akkor a zsidókat nem fog ez, a zsidókat nem fog ez érni. Erre mivel többet tudunk felvinni a számot, annál több csapásra vonatkozik az isteni ígéret, hogy ez nem fogja érinteni a zsidókat. És ezért a tízet felvittek 50-re, 200-ra és 250-re, imádkozunk is, hogy tényleg minden egyes csapásnak vége legyen, beleértve az a csapás, amiben most vagyunk benne, a koronavírus. Valójában, és erre a Lubavitcher Rebbe hívja fel a figyelmünket erre. Lubavitcher Rebbe az első, nem az első, a második műve, ami megjelent nyomtatásban, az egy hihetetlen klasszikus kommentár a Hagadához. Tömören van írva, vagyis nem hosszú oldalakon keresztül, de rengeteg információ van benne, a psát szinten, és még drus szinten, és még akár misztika, haszidizmus, mindenből összeválogatott, amit kell. És erre azt mondja, hogy sehol nem talált azt, hogy menni, számok vannak, de sehol nincs részletezve, hogy melyek azok a csapások. Ugye 10-ből indultunk, a 10 le van írva a Bibliában. De a 250, az sehol nincs leírva. Azt, hogy összesen egy helyen van ez részletezve. És hol van ez részletezve? Van egy híres kabbalista, aki az Ari, a Rabbi Yitzchak Luria, aki a leghíresebb kabbalista, neki a mestere volt. Az volt a neve, Rabbi Moshe Cordovero. És ezzel Rabbi Moshe Cordovero írt egy kommentárt a Hagadához, és ebben a kommentárban részletezi a 200 és a 250 csapás. Vagyis minden egyes csapás részletezni, hogy miért gyűjtőfogalom, és milyen további részletek vannak benne. Ez majd marad a következő órára, holnap estére. Még egyszer mondom, hogy az első születeknek a bőjtnak a kiváltása, az pedig szerdán reggel lesz, itt a Facebookon 9:30-kor, erre mindenkit meghívunk, ezen kívül minden nap van ima reggel 8:30-kor, este 6:00-kor mincha, az pedig Zoom alapján, a cím az viva.filin.hu, gyertek el, imádkozunk együtt, Isten hallgassa meg az imainkat, köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!